Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk az ősszel induló Mozaik kriptokereskedési platform.
Üdvözlünk ma is mindenkit, Andor Tóth Anna vagyok, és itt tőlem szemben Vidákovics Attila, a novemberben induló Mozaik kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Oroszországba utazunk, a háború kezdete óta megugrott, meglódult a stablecoinokra rubelt váltók száma, aránya?
Úgy általánosságban a stablecoin felhasználók száma megugrott, tehát nyilván ezzel együtt jár, hogyha többen akarnak hozzájutni stablecoinokhoz, akkor azt valamiből át kell váltani, hogy hozzájuk kerüljön, úgyhogy ez együtt működik.
Úgyhogy haladjunk időrendbe, mert emlékszem, amikor elkezdődött a háború évelején, akkor is beszélgettünk Oroszországról, és akkor az volt egyértelműen a várakozás, ahogy ugye kizárták Oroszországot a SWIFT fizetési rendszerből, jöttek egymás után a szankciók, egyértelmű volt a várakozás, hogy Oroszország a kriptókhoz fog fordulni, hogy biztosítani tudja a saját piacát, kereskedelmi kapcsolatait. Viszont nem így lett. Vagy kijelenthető ez, hogy nem így lett?
Úgy tűnt, hogy mégsem ebbe az irányba indulnak el. A várakozás valóban az volt, hogy akkor itt most ez így ki lesz hirdetve, hogy itt van a kiskapu, és ezzel át lehet hidalni ezt a problémát. Nem lett ez kijelentve, nem lettek felszólítva az orosz gazdasági szereplők és a lakosok, hogy akkor, ha minket letiltanak a SWIFT rendszerről, meg az egyéb nemzetközi banki megoldásokról, akkor használjunk kriptót. Ezért úgy éreztük, hogy akkor mégsem ebbe az irányba mentek, hanem valamilyen más megoldást találtak. Valószínű, hogy itt minden elindult, tehát a háború előttig azért Oroszországban mindig volt egy ilyen várakozás, hogy nyissanak a kriptók fele, de mindig inkább a tiltás irányába mentek, és a szigorítások, és hogy nem akarták, hogy elterjedjen. Ami viszont látszik, hogy nagyon meglódult egyébként a kriptóknak a használata általánosságban véve ahhoz képest, ami volt, és nyilván itt teljesen új szereplők van szó, és a kriptókon belül pedig a stablecoinok használata az, ami arányt váltott, tehát körülbelül a kripto felhasználásoknak Oroszországban olyan 30%-a zajlott stablecoinokban, most meg körülbelül a 70%-a.
Na de míg a háború első pár hónapjában, amikor a kriptók felé nyitásról beszélünk, akkor arra gondoltunk, hogy központi részről állami szinten nyitnak a kriptók felé, addig most ott tartunk, ha jól értem, hogy a hétköznapi ember nyit a kriptók felé.
Ezekről igaziból pontos információk nincsenek, lehet olvasni egymásnak ellentmondó híreket, viszont a maga a blokklánc az nem hazudik, az egy nyitott főkönyv, teljesen transzparens, nem látjuk, hogy a pénztárcák mögött milyen szereplők vannak, vállalatok, magánszemélyek, a méretüket viszont lehet látni, a sűrűségüket lehet látni, tehát a mintákból azért viszonylag pontos következtetéseket lehet levonni, és az látszik, hogy más típusú mintákat lehet felfedezni benne, ezek valószínűleg új felhasználók, akik valóban azért cserélik le a hagyományos banki megoldásokat kriptóra, mert ezt nagyobb biztonságban és nyugodtabban tudják alkalmazni, és ez lehet akár országon belüli, akár kiskereskedelmi, akár nagykereskedelmi ügylet, illetve nemzetközi kifizetések. Szépen látszanak egyébként a nagy összegű megoldásoknál, hogy sok új van, és nagy összegek, ezek jellemzően dollárhoz kötött stablecoinokba történnek, és nagyon sok a holder, aki tartja új holder, tehát új pénz pénztárcák, akiknek van a pénztárcájukba 1-2-3 beutalás, és nincsenek kiutalások, és ezeket szépen be lehet kategorizálni.
Tehát próbálnak szabadulni a rubeltől? Erről van szó?
Vagy azt akarják, hogy legyen egy olyan vésztartalék náluk, vagy bármilyen jellegű felhalmozott összeg, amit minden helyzetben mindenhonnan kényelmesen tudnak használni úgy, hogy ahhoz nem lehet hozzáférni. Az az érdekes, hogy ugye látszik, hogyha valamilyen nagy custody szolgáltatás van a pénz, ez azt jelenti, hogy valójában olyan módon használom a kriptokat, ahogyan a hagyományos pénzeket a bankon keresztül, itt egy szolgáltatón keresztül használom. Ezeknél a szolgáltatóknál ugyanúgy lehet zárolni a számlát, ugyanúgy nincs a felhasználónál a kontroll, és igaziból ez nem adja meg, ha így használom a kriptokat, azt a pluszt, ami miatt most érdekes az oroszoknak a kriptó. De ezek a szolgáltatások is nőttek, és ezeknél lehet tudni, hogy melyik pénztárca melyik szolgáltatóhoz tartozik, tehát nagyon jó, tehát ha az emberek van ideje ezzel foglalkozni, akkor nagyon érdekes változásokat lehet látni abban, hogy a kriptó felhasználás az hogyan működik, illetve vannak azok a non-custody, tehát a privát kulcsa felhasználó kezében van, amit nem lehet zárolni, nem lehet korlátozni, bárhogy el lehet érni. Itt ez azért izgalmas, mert nem lehetünk benne teljesen biztosak, hogy amikről mi azt feltételezzük, hogy orosz címek, azok orosz címek, mert ezek nincsenek IP címhez kötve, ezt igaziból nem lehet biztosan megállapítani, de viszonylag jó valószínűséggel lehet következtetéseket levonni, tehát mondjuk egy új pénztárca született, és egy olyan szolgáltatónál, akinek többségében orosz ügyfelei vannak, onnan került át egy utalás oda, az valószínűleg azt jelenti, vagy az esetek nagy részén azt jelenti, hogy besétált Szergej ahhoz a szolgáltatóhoz, lerakott egy nejlon zacskó, vagy 10 nejlon zacskó rubelt az asztalra, vagy dollárt, és abból csinált stablecoint, és az landolt azon a pénztárcán. És ezek jól látszódnak, hogy a háború után közvetlenül volt egy elég nagy hullám, ami egy-két hétig tartott, akkor tömegesen jelentek meg ilyenek, ez leállt, és azóta szép lassan, fokozatosan növekszik, és ezekből a pénztárcákból pedig látszik, hogy különböző felhasználói típusokat lehet megkülönböztetni, azok, akik folyamatosan használják, küldözgetik, napi szinten vannak mozgások, most mondjuk a kis pénztárcát azt mondjuk ilyen 1000 dolláros környékére mondom, ebből tömegesen vannak, ahol mit tudom én, mondjuk ilyen 500 és 5000 dollár közötti összeg van, körülbelül ugyanilyen mennyiségben vannak a 100 000 dollár alatti pénztárcák, és hát teljesen elképesztő hozzáállásuk van. Egy profi kriptós, aki a kriptoanarchizmussal együtt kezdett el kriptózni, az soha nem tart egy pénztárcába több millió dollárt. Miért? Teljesen ingyen hozom létre őket, kívülről látszik, tök feltűnő egy ilyen pénztárca, de hát látjuk a több millió dolláros pénztárcákat, és nem kevés van, tehát nem 10-20 ilyen pénztárca van, hanem százával lehet ezeket találni, amik a háború előtt még nem voltak, tehát utána születtek.
Mennyire segíthet rá erre a folyamatra az infláció? Ugyanúgy, ahogy globális szinten Oroszország is a magas inflációval küzd, és csak most azért jutott eszembe, az előbb mondtad, hogy hónapról hónapra szépen egyre többen használják, hát az infláció is hónapról hónapra egyre magasabb.
Nagyon érdekes, mert ezekben a pénztárcákban például sorra jelennek meg az aranyhoz kötött stablecoinok, és ebből nem sokat találni, mondjuk a világ átlaghoz képest ez soknak tűnik, ahánynál megjelennek, tehát hogyha az ember kilistáz mondjuk 100 olyan pénztárcát, amiről azt feltételezi, hogy ebbe a háború utáni oroszok által létrehozott pénztárcáról van szó, akkor tudja, hogy fog találni 2-3-4 olyat, amiben meglátja mondjuk a Pax Goldot, ez egy aranyhoz kötött stablecoin, ez arányaiba több, mint mondjuk úgy a világ átlag, főleg egy új kriptosnál. Egyébként nyilván, ha valamihez hozzá lehet egyszerűen nyúlni, az a dollárhoz kötött stablecoin, azt gondolom, hogy rövid távon többen hisznek abba, hogy az inflációtól meg tudja őket óvni, hogyha a dollárhoz kötött pénzt használnak, de hát egyébként elég nehéz eldönteni, hogy mondjuk melyik devizát érdemes tartani. Az biztos, hogy a stablecoinok piacán a dolláron kívül igazán nagy, robosztus, komoly háttérrel rendelkező stablecoinokat nehéz találni.
Viszont globális szinten is megfigyelhető ez a folyamat? Tehát terjednek a stablecoinok, felé fordulnak?
Igen, de
nem olyan látványosan, mint Oroszországban.
Tehát szignifikáns különbség van abba, ami a háború óta az orosz pénztárcáknál tapasztalható, meg ami globális szinten.
Az orosz kriptopiacról beszélgettünk Vidákovics Attilával, a novemberben induló Mozaik kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Köszönöm szépen.
Andor Tóth Anna is itt volt, köszönjük a figyelmet.
Sziasztok!
Kriptoverzum. Minden héten a Trend FM-en. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Az ősszel induló Mozaik kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk jövő héten is!